Istenünk igéje az előtt felolvasott Jeremiás könyvének 29. fejezetéből a 11. verset olvasom eképpen. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Foglaljatok helyet. Egy végstádiumban lévő rákos ember egyszer azt mondta, hogy a betegségét Istentől kapta. Mert amikor Istenhez fohászkodott és kérte, hogy gyógyítsa meg, és nem történt semmi változás, és egyre rosszabb lett az állapota, akkor jött rá, hogy Isten nem befolyásolhatja. Nem volt különösen hívő ember, de olyankor ott a halál küszöbén rájött, hogy ő nem ura az életének, hanem Isten az, akitől kapta az életet. Ez az ember mondta azt egyszer, hogy ha feladod annak az illúzióját, hogy mindent a kezedben tudsz tartani, akkor tudsz megnyugodni igazán. Képzeljetek el egy vonatot, amely egyik állomástól a másik állomásig vezet, és felszálltok rá, és szeretnétek, hogy ne az állomásra vigyen a vonat, hanem egészen a házatok ajtajáig, hiszen az sokkal kényelmesebb. Elfoglalhatjátok a vezetőfülkét, tiltakozhatok a MÁV-nál, a vasútmérnököknél, de a sín akkor is oda visz, ahova vinnie kell, és ahova lefektették azokat a sineket. Nem tudjátok megváltoztatni a sínnek a folyását, bármennyi erőfeszítést tesztek, bármennyire nem tetszik az, hogy hova megy a vonat. De amint elengeditek ezt a dolgot, ezt az akaratot, megszűnik a feszültség. Ha valaki abban van, hogy ő irányítja az életét, akkor ha valami mégis másképp alakul, ahogy szerette volna, ahogy eltervezte, az idegessé, frusztráltá, sőt beteggé teszi. Képzeljük el, amikor vezetünk, és elvetítjük az uralmat a kocsi fölött, és bármit csinálunk, nem arra megy a kocsi, amerre szeretnénk, mondjuk jeges az út, az micsoda frusztráció, micsoda szörnyű érzés. Kedves testvérek, amikor elfogadjuk, hogy nem mi irányítjuk a kocsit, nem a mi kezünkben van a kocsi irányítása, hanem az Isten kezében, aki a legjobb sofőr a világon, aki a legjobban tudja, hogy merre kell vezetni azt a kocsit, még akkor is, ha nem arra megy, amerre mi képzeljük, és mi azt mondjuk, hogy jaj, Uram, ne erre vezess, hanem arra, és mégse arra megy az utunk, akkor is, ha elengedjük a kormányt, és Isten kezébe adjuk, akkor megnyugszunk, és el tudjuk mondani, hogy minden jó, amit Isten tétel. Persze megválaszthatjuk, hogy milyen ruhát veszünk fel reggel, hogy kit veszünk el feleségül, vagy kihez megyünk hozzá, vagy milyen házba költözünk, vagy hogy befizetjük az adót, vagy nem. De kedves gyülekezet, a leglényegesebb dolgokra nem gyakorolhatunk befolyást. Nem gyakorolhatunk befolyást arra, hogy mikor kezdődik az életünk. Arra sem igazán, hogy mikor ér véget, hogy mikor leszünk betegek. Nem gyakorolhatunk befolyást az időjárásra, mikor esik, mikor fúj, mikor havazik. A leglényegesebb dolgokra, az élet történelmi eseményeire nem gyakorolhatunk befolyást, pedig mennyire szeretné az ember. Azért, mert nem mi irányítunk. Minden az Isten kezében van. És hogyha erre rájövünk, akkor el tudjuk fogadni azt is, hogy a világ minden borzalmával és minden szépségével együtt úgy jó, ahogy van. Úgy kell haladnia, ahogy halad éppen. Lehet, hogy nem tökéletes minden, sőt, nagyon sok baj és bűn van a világban, de minden Isten kezében van. A zsidó népnek volt az a korszaka, amit a babiloni fogságnak hívunk. Ennek a végén volt az a történet, amit egész héten vettünk, az Eszter könyvének a története. Addigra már a perzsák elfoglalták a babiloni birodalmat, és erről beszéltünk egész héten a gyerekekkel. Ez egy perzsa tábor volt. És jól kiderült a héten is, meg a szövegből is, amit az előbb olvastam, hogy az a nép, akit elvitt a szülőhelyéről a babiloni helyőrség, azok viszonylagos szabadságban élhettek azon a meghatározott területen belül, ami ki volt nekik jelölve. Házasodhattak, dolgozhattak, sok mindent csinálhattak. Volt valamiféle önrendelkezésük. Amikor ez a levél született, amikor Jeremiás írja ezt a fogoly népnek, akkor a nép még nem régóta volt azon a helyen. Még nem rendezkedtek be. És azt írja nekik Jeremiás, hogy csak rendezkedjetek be ebben a rossz állapotban. Ne várjátok, hogy gyorsan szabadulás lesz. Mert Isten akarta így, hogy a fogságba elmenjetek. Ezt most el kell fogadni. És ki is emeli Jeremiás, hogy ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy jaj, minden szép lesz, minden jó lesz. Ugye a reklámokban meg mindenhol azt halljuk, hogy minden gyönyörű szép, minden tökéletes. És próbálják elfedni a nehézségeinket, a küzdelmeinket. De Jeremiás is arra szólít fel, hogy ne hallgassatok azokra, akik csak azért mondanak jót a népnek, hogy jól állítsák be magukat a nép előtt. Istennek mindennel célja van. Célja van a jó dolgokkal, az ajándékokkal, de célja van a rossz dolgokkal is. Ha Isten logikáját követjük, akkor rájövünk, hogy Isten azért betegít meg sokszor, hogy meggyógyítson. Isten azért visz fogságba, hogy megszabadítson. Isten azért hagyja, hogy elessél, hogy felállítson. Azért, hogy végre ő rá figyelj. Azért, hogy végre vele legyél közösségben. Hogy mindent végre most már csak tőle várjál. Ne a magad eszét, ne a magad erejét, ne a magabiztosságodat használd fel arra, hogy elérd a céljaidat, hanem Istennek a kegyelmét. Isten mindezt azért teszi velünk, hogy végre őhozzá kapcsolódjunk. Csak őhozzá ragaszkodjunk. És Isten azt akarja, hogy ne az utolsó esély legyen, hogy ne utolsóként forduljunk őhozzá, hogy beveszem az összes gyógyszert, elmegyek a kuruzslókhoz, elmegyek a természetgyógyászhoz, elmegyek a csontkovácshoz, mindenkihez, és na jó, nem jött be az eddigi, na jó, Istenhez is imádkozok. Isten azt akarja, hogy kizárólagosan ő legyen minden reménységed. A rajongó és a követő között az a különbség, hogy a rajongó számára csak Isten, Isten csak egy alternatíva, egy lehetőség. De a követő az rabszolgája Istennek. És a rabszolga az olyan, hogy minden, semmilyen joga nincsen, semmije sincsen. És ez egy nehéz dolog. Ez egy szenvedés sokszor. Kiállni Istennek az útját, amit ő tervez velünk. Nem biztos, hogy szeretjük azt az utat, amire Isten vezet bennünket. De mégis az a helyes út. Ez a keskeny út. Erről is szó volt a héten, kedves gyerekek. Mert nem véletlen a kereszténységnek nagy szimbóluma a kereszt, a halálnak a szimbóluma. Nem jó szlogen, hogy gyere és hajj meg. Ez azt jelenti, hogy hajj meg az életednek és éljél Istennek. És hogy ő legyen neked minden mindenekben. És minden tőle vár. És Isten azért engedi meg mindezeket az életedben, mert ő tudja, hogy mi a terve veled. Erről beszél ez az ige. Ő látja az egész képet. Te nem látod az egész képet. Te csak egy picin részletét látod mindig. Az aznapit, vagy a holnapit. De az, hogy egész életedben Isten mit tervez veled, azt nem tudod. Ő egészen felülről látja a dolgokat. Gondoljátok el, hogyha itt most körülnézünk, csak a falakat látjuk, meg csak amíg a szemünk ellát. De Isten felülről nézi ezt az egész világot, és tudja, hogy honnan jön és hová tart. Azt akarom, hogy ragaszkodjatok hozzám. És Isten azért mondja azt, hogy nem romlást tervezek veletek, hogy megnyugtasson, ha valami rossz dolog történik az életedben. Bocsi, ne értsd félre, nem rosszat akarok neked. Nem azt akarom, hogy szenvedj, sőt azt akarom, hogy boldog legyél. De azt is szeretném, hogy hozzám ragaszkodjál a nehézség idején is, a szolgasság, a fogság idején is. Ezért, ha baj ér bennünket, próbáljuk egy kicsit Isten logikáját követni. Nem könnyű, de próbáljuk meg elfogadni azt, hogy mindennek oka van, és mindennek célja van az életünkben, és Istennek terve van velünk, és nem romlás tervez. Nagy egészében nem bántani akar bennünket Isten, hanem azt akarja, hogy könnyű és boldog életünk legyen. És ezért mondja azt, hogy reményteljes jövőt ad. Hát nem a reményteljes jövő a kereszténység szlogenje, kedves testvérek. Ezt most mondom. Nem, nem így van. Református egyház, reményteljes jövő. Nagyon jól hangzik, de nem, mégsem ez a szlogen. A reményteljes jövő, tudjátok micsoda? egy tudat, annak a biztos tudata, hogy ha rossz dolog is történik velem, Isten velem lesz, és van kihez fordulnom. Ha mindenki elhagy is, ha mindenki csúfol is, ha mindenki bánt is, ha beteg is vagyok, ha elveszítem is a munkám, vagy ha arra kényszerítenek, hogy tagadjam meg az értékeimet, még akkor is ott van velem Isten. Reményteljes jövő nem azt jelenti, hogy Istennel minden sikeres lesz az életedben. Nem azt jelenti, hogy nem leszel beteg, nem jelenti azt, hogy nem érnek majd kudarcok az életben. Jézus nem ezt ígéri. A reményteljes jövő békességet jelent. A békesség, mely egy nagyon terhelt fogalom, de mégis azt jelenti, hogy bármi lesz, Isten van velem. Ő kezében van a kormány. Én nem nyúlok bele az ő kormányzásába, mert Isten tudja, hogy merre tart az életem, aki nálam sokkal hatalmasabb, bölcsebb és nagyobb. Ő az, aki értem adta az életét Jézus Krisztus által, aki annyira szeret engem, hogy mindent odaadott tökéletesként, ő tudja, hogy mi kell nekem, hogy mi jó nekem. És hogyha ez így van, akkor nem kell, hogy frusztráljon bennünket, hogy nem minden úgy történik, ahogy mi terveztük, ahogy mi szerettük volna. De a mi hitünk mégsem egy fatalista hit, nem egy végletes vallás. Mert Isten nem azt kéri, hogy úgy higgyünk, mint az iszlamisták, hogy kiadja a parancsot, és te hallgass, hanem utána azt mondja itt Jeremiás által, megtaláltok engem. Isten elérhető. Isten nem egy olyan igazgató, aki felnül a torony tetején, vagy a felhők tetején egy irodában, esetleg van egy titkárnője, akihez befutnak az üzenetek tőled, meg mindenki mástól. Ha a titkárnő úgy gondolja, hogy Isten elé kerülhet, akkor talán meghallgatja. Nem, Isten mindig elérhető. Istennek nincsen fogadóórája. Istennek nincsen iroda ideje, amikor meglátogathatod. Isten bármikor megtalálható. Ha akartok, akkor megtaláltok engem, mondja az Isten. Ha úgy érzitek, hogy szomorúak vagytok, megtaláltok engem. Ha valami fáj, ha valami nem úgy sikerült, ahogy szeretnéd, megtaláltok engem. Hogyha valaki bántott, megtalálsz engem. Ha valami örömöd van, azt is elmondhatod nekem. Vagy ha valami szükséget szenved, nekem elmondhatod, megtalálsz. És hol találsz meg? Az imádságaidban. Ezért mondja Jeremiás, imádkozzatok. Ha valóban szükségetek van valamire, imádkozzatok, kérjétek. Ha valami bánatotok van, és el akarjátok mondani, akkor ne a pszichológushoz rohanjatok először, hanem Istenhez. Végre, imádkozzatok már, mondja az Isten. Hát itt vagyok, veletek akarok kapcsolatba lépni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Ha álhatatosan imádkoztok, ha szívből kéritek, meghallgatlak benneteket, mondja az Úr. Kedves Csőszi gyülekezet, könnyű és boldog életet szeretnétek? Igen? Akkor van rá lehetőség, azt mondja ez az ige. Mert nem erény végig gürcölni úgy az életünket, és végül belerogyni a sírba, hogy csak azon frusztráltuk magunkat, hogy nem minden úgy sikerül, ahogy szerettük volna. Hogy csak mindent irányításunk alatt tartsunk, különben nem lesz jó. Minden tökéletesen úgy legyen, ahogy mi szeretnénk, különben nem lesz jó az élet. Kedves testvérek, ha könnyű és boldog életet szeretnétek, akkor ezeket engedjétek el. Engedjétek el a kormányt. El lehet engedni, mert Isten fogja a kormányt. Isten tenyerén vagytok. Azt mondja Jézus, az én igám könnyű, nem nehéz. Csak engem kell követni, hozzám kell kapcsolódni. Akkor lehetőség van ezt a könnyű és boldog életet megtapasztalni. Kívül mindig harc lesz. Kívül mindig dolgozni kell, küzdeni kell az ellenséggel, de belül ott lehet a békesség. A nagy proféták, a nagy tanítók is így voltak. Csupa küzdelem volt az életük, de belül mindig Krisztus békessége volt. Ahogy olvastuk a héten Pálnál is, bármi történik velem, én megyek, mert belül békességem van. Mert minden jó, amit Isten tésztem, gondoljátok meg, testvérek. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy te fogod a kormány, és a te kezedben van a mi életünk, még akkor is, hogyha mi magunk még ezt nem mertük kimondani. Mert vannak közöttünk olyanok, akik ezt már kimerték mondani, de vannak még olyanok is, akik nem merték ezt megtenni. Urunk, könyörülj mindannyiunkon! Nem könnyű elengedni az irányítást az életünk fölött, hiszen úgy érezzük, mi tudjuk, hogy mit kell tenni. De Urunk, tapasztaljuk sokszor, hogy olyan helyzetekbe viszel bennünket, amikor egyszerűen már nem segít a józanész, nem segít az iskola, amit elvégeztünk, nem segítenek a tanítások, a szüleink tapasztalata sem, egyszerűen nem tudjuk irányítani az életünket. És Urunk, ezért szeretnénk átadni neked a kormányzást most, és nem belenyúlkálni a vezetésedbe, hanem szeretnénk rád bízni magunkat, és odaadni magunkat egészen neked, rabszolgaként. Urunk, te látod, hogy kinek-kinek van kész a szíve erre a döntésre, hogy rabszolgaként odaszánja magát neked, hogy semmivel nem rendelkezve, semmi jogot nem magunknak bírva, neked adjunk át mindent. Így bocsáss meg nekünk minden tévedésünkért, minden bűnünkért és hibánkért, amikor a magunk feje után akartunk menni. És kérünk, hogy áldj meg bennünket, és légy velünk, és te irányíts bennünket, adj nekünk erőt az álhatatos imádkozáshoz, hogy szüntelenül tőled várjunk mindent, minden tanástalan helyzetben, és szólj hozzánk, és nyújtsd ki a te hatalmas kezedet jelekre és csodákra a mi életünkben, hogy mindenki meglássa ebben a faluban, meg bárki, bárhol körülöttünk, hogy te vagy az Úr a mi életünkben. Urunk, tudjuk, nem leszünk tökéletesek, nem leszünk kiválóak, de mindent tőled várunk. Így áld meg a gyülekezet minden tagját, gyerekeket, felnőtteket, idős testvéreket egyaránt, te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.